Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Idén is kortárs alkotók kiállításával és tematikus programsorozattal köszönti az adventet az Iparművészeti Múzeum Budapesten, a Rádh György villában. Advent második vasárnapján, december 8-án a karácsonyi játékoké lesz a főszerep, a családi barkács műhelyben mozgatható bábukat, öltöztethető babákat és hintalovacskákat készíthetnek az érdeklődők. A programban szerepel Kőboldizsár és Gulyás Anna Sapkás Mici, az Ellopott ajándék című zenés mese előadása, az adventi koncerten pedig az Erkel Ferenc vegyeskar kamarakoncertje szórakoztatja a közönséget Cseri Zsófia karnagy vezetésével. A program zárásaként ünnepi koncertet ad a Tercina együttes Vitárius Piroska vezetésével. December 15-én, advent harmadik vasárnapján a karácsony meséi kerülnek a középpontba. Az adventi családi barkács műhelybe meseszínház, angyalos kulcs tartó és egyedi hógömb készítésére várják az érdeklődőket. Lesz karácsonyi mesemondás Boldizsár Ildikóval. Az adventi koncerten pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kamara kórusai lépnek fel. Advent időszakában a Rádh György villában Gyermekkorunk legszebb karácsonyai címmel olyan kiállítást is megtekinthetnek a látogatók, amely a villa különböző szobáiban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó gyermekjátékokat és kortárs iparművészek által készített alkotásokat mutat be.
Aukció.
Jótékonysági árverést indított a Quimby az egyszülős központ támogatására. Az Axio Art oldalán 15 dedikált művészfotót bocsát árverésre 2024. december 13-áig a Quimby, hogy közönségük támogatásával tehessék könnyebbé az egyszülős központ munkáját, és minél több rászoruló családhoz eljuthassanak. A képek mindegyike egy-egy kiemelt pillanatot örökít meg a Quimby koncertekről úgy, ahogyan azt csak a zenekar kedvenc fotósa, Bátori Gábor Jim képes megmutatni. A dedikált művek december 12-ig minden nap 18 és 22 óra között megtekinthetők a Turbinában. Az egyszülős központot 2018-ban azzal a céllal hozták létre, hogy egyenlő esélyt teremtsenek a több mint félmillió egyszülős gyermeknek, és támogató közegként segítsék az egyszülős családok mindennapjait.
Kiállítás.
A Század elő ünnepi képeslapjaiból nyílt szabadtéri kiállítás boríték nélkül téli képeslapok a boldog békeidőkből címmel a budavári palota Csikós udvarában. Sikota Krisztina, a várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettese a tárlat megnyitóján kiemelte, a megújuló budavári palota negyedben hagyomány, hogy a karácsonyi időszakban egészen vízkeresztig ünnepi témájú kiállítással készülnek a közönségnek. A tárlatról szólva elmondta, hogy a jó részt a 19. és 20. század fordulójáról származó képeslapok sokat mesélnek a karácsonyi és újévi szokásokról, hiedelmekről, és arról a békebeli korszakról is, amikor Hausmann Alajos építésznek köszönhetően virágkorát élte a budavári palota. Karácsony közelettével a régi korok rég elfeledett üzeneteinek és ünnepeinek felelevenítésével talán közelebb tudjuk hozni a budavári palotába érkező turistákhoz azokat az ünnepi hagyományokat, amelyeket ma már csak a régi családok emlékezetéből vagy történeti forrásokból ismerhetünk, mondta Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgatója. A múzeum 11 ezer darabot számláló képeslap gyűjteményének páratlan darabjait láthatja most a közönség. A tárlat a Mikulás, a Krampusz, a Karácsony és az új év hangulatos kultúrtörténeti hagyományai mellett a képeslapok szerepére is felhívja a figyelmet. A tárlat során 16 szabadon álló kivilágított installációban összesen 32 tabló felületen tekinthető meg az ünnepi képeslapok világa, a keretek oldalain elhelyezett rejtvények segítségével pedig a gyerekek is megismerkedhetnek játékos formában a kiállítással. A tárlat február 10-éig tekinthető meg. A budavári palota negyed adventi program kínálatában több helyszínen ünnepi koncertek, irodalmi estek és ingyenes családi rendezvények is szerepelnek, de a Sziszi Karácsonya című népszerű adventi vezetett sétára is várják az érdeklődőket.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. ünnepi fényár szederkényben. Advent derekán a kisebb települések lakói is nagy gonddal díszítik fel házuk táját, az utcákat és a köztereket. Baranyában több település is mesés karácsonyi díszítéssel büszkélkedhet, ezek közül az egyik kedvencünk szederkény. A falu több pontján is fényoszlopok, füzérek, kivilágított karácsonyfák, Mikulás és Réns szarvasszán található, mind-mind kellemes ünnepi hangulatot lopnak a szívünkbe. Az apró településen érdemes egy romantikus sétát tenni. Pécset még a Mikulás szobájába is beleshetsz. Minden évben a karácsonyi időszak kezdetén a Mikulás két hétre Pécsre látogat, hogy aztán Percel utcai lakásában csomagolja a lurkoknak szánt ajándékait. Mint minden dolgos ember, ő is felkel, megissza a napindító kávéját, és elindul munkába. Minden nap hosszú a műszak, ezért egészen este 8-ig távol van. Ez idő alatt be tudunk lesni a Mikulás szobájába. Az ablakon keresztül is kukucskálhatunk, de előzetes regisztráció után be is térhetünk kérdezősködni. A Márkus szén rendhagyó tárlatvezetésén közelebbről is megismerhetjük a szakállas öregúr valódi énjét. Bepillantást nyerhetünk mindennapjaiba, megtudhatjuk, mik a hobbiai, hogyan tájékozódik az égen, miért van két fogkeféje, és még fiatalkori képen is megcsodálhatjuk. A különleges, mesés élmény nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek arcára is mosolyt csal.
Gasztró. Újabb mérföldkőhöz érkezett a világ legszebb kávéházaként számon tartott az idén 130 éves New York Café. Az Erzsébet körúti ikonikus létesítmény december 13-ától január 6-áig egyelőre tesztüzemben éjszakai nyitvatartással várja a vendégeket. Éjféltől hajnali 4 óráig még több embernek kíván lehetőséget adni Budapest égkövének zavartalan élvezetére. A kávéház éjszakai hangulathoz illeszkedő díszkivilágítást kap, és El Asmodai, a homlokzaton található fáklya tartó démon életnagyságú figurája is beköltözik, hogy a fotók kedvelt résztvevője legyen. A legendás anekdota szerint a kávéház megnyitásakor Molnár Ferenc író úgy kívánta, hogy a hely sose zárjon be, ezért a kulcsokat a Dunába vetette. Most, 130 évvel később ez az állam ismét teljesül az éjszakai nyitvatartással.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy imádnivaló bajkeverő története, avagy Így neveld a lagottódat. A Dolce Vito Kutya nehéz gazdi élet című könyvben remek humorral megírt valós történeteket olvashatunk egy kutyáról, akire nagyon figyelnek, akit nagyon szeretnek, és mégis mindig történik vele valami, leginkább olyasmi, ami miatt az állatorvoshoz kell menni. Lenyeli a kavicsokat, vagy csak felugrik és leérkezve eltöri a lábát, máskor meg egy toklász okoz majdnem végzetes galibát. A szerző Somogyi Dia, akit televíziós műsorvezetőként ismerünk, egy letehetetlen, sírós, nevetős kötetet ad az olvasónak, amely nagyon különbözik a megszokott kutyás könyvektől, bár van benne számos hasznos tanács arról, hogyan célszerű nevelni, szoktatni a kutyát a családban. Ez a szöveg mégis inkább arról szól, miként fedez fel önmagában egészen új képességeket és lehetőségeket egy nő, aki egyébként már úgy érezte, hogy családanyaként és munkájában kiteljesedett, túl nagy meglepetés nem érheti. Ezért szól a Dolce Vito kutyátlanoknak épp annyira, mint kutyásoknak. Essen szó arról, hogyan született a könyv, és hogyan került Vito a családba.
Én csak elkezdtem írogatni, mert ahhoz volt kedvem, és olyanokat produkált a kutyánk, hogy úgy éreztem, hogy érdemes ezt papírra vetni, és kicsit magamat is beletettem tulajdonképpen az én érzéseimet, az én küzdelmemet, és utána a párhuzamot tudtam vonni, mint anya, gyakorlatilag a gazdival, illetve az egész akkori életem, hogy mik jutnak ilyenkor az embernek az eszébe, hogy milyen hiány tulajdonságokat fedez föl magában, olyan dolgokat, amiket addig mondjuk nem fedezett föl, és erősödnek benne, hogy milyen lehetőségeket tud egyébként kinyitni az, hogy mondjuk érkezik valaki a családba, jelen esetben egy négylábú, és nagyon érdekes, hogy így elkezdtek így szerte ágazni ezek a kis szálak, hogy egyre több és több lett belőle, és akkor így a végén valamennyire összeállt, és szerintem a kutyás történeteken átsütök én egy picit. És ahogy írtam, nekem sosem volt kutyám a mi családunkban, ez nem volt egyáltalán jellemző, tehát én teljes mértékben a nulláról indultam, és egy óriási kudarccal indultam abból a szempontból, hogy én tényleg megvoltam arról győződve, hogy ha már beengedjük ide ezt az ebet, akkor nekem semmi problémám nem lesz ezzel meg ezzel a pontjával, hogy hol alszik, hogy sétálunk, hogy szoktatom, hogy szocializálom, hiszen ez csodálatosan ment szerintem a gyerekekkel. És amikor jön az első koppanás, akkor ezt így az ember, nekem van alapvetően egy ilyen szarkasztikus, ironikus stílusom, nagyon karcos a humorom, és így saját magamat kritizáltam gyakorlatilag végig ebben, és így állt össze tulajdonképpen az egész ezekből az apró kudarcokból, a tanulási folyamatokból, az, hogy ő akarva akaratlanul is dobott mindig egy olyat, ami még nem volt a sorban.
Valahogy mindig történik vele valami baleset, valami sérülés, valami betegség, ami miatt igen, sokat látogatod itt a könyv szerint az orvost. Ugye a családodban mindenki szereti a kutyát, de te vagy az, aki viszed őt, vagy aki gondozod őt.
Régebb óta beszéltünk már arról, hogy lehet, lesz, legyen kutyánk. Nagyon jó volt a marketing egyébként, hogy egy olyan kutya, amelyik nagyon okos, nagyon könnyen tanítható, nagyon szerethető, nagyon tud kötődni, tehát jöttek nagyon jó tulajdonságok, nagyon jó skilleket soroltak föl a kutya tekintetében.
Meg volt a fajta konkrét, hogy mit szeretnél?
Igen, mert a férjemnek a régi osztálytársának már volt egy ilyen lagottója, ugye ez olasz vízikutya, hogy magyarul mondjam, hogy mindenki értse, mert amikor azt mondom, hogy lagottó romagnoló, akkor csak így néznek, hogy ez mi, és akkor mondom, tudod, az a közepes vagy kicsi bárány kinézetű kutya, ja, így már megvan a többségnek, és ő volt a minta példány, tehát ő volt a demókutya, és akkor ismertük őt, és lementünk, megnéztük a lagottó kennelt hollókőben, nekünk ott volt egyébként annó az esküvőnk, tehát mi gyakran visszajárunk, ismertük a helyet, lementünk nyilván, ahol vannak ekkora ilyen kilós kenyér méretű kis kutyák, és végtelenül cukik, de láttuk, hogy néz ki később, és hogy szarvasgombát is lehet szedetni vele, meg lehet tanítani. Nagyon sok terápiás kutya is van a lagottók közül egyébként, elképesztően okosak, és akkor így ebből összeállt a nagy egész, kiválasztottuk, mindenki letette a szent esküt. Most itt a gyerekekre gondolok, mert egyébként ugye 70-30-at szoktam mondani, ez igaz, de hogy egy picit az eleje olyan, mintha tényleg minden csak és kizárólag én csinálnék. Nem csak én csinálom, de például a történetekhez köthető összes rehabilitáció, összes maga a gyógykezelés, a mindennek az adása, a kenése, a felkötése, a leszerelése, a minden, azt tényleg én csináltam végig. A séta és a kirándulás az tényleg azt mondom, hogy 70-30. Onnantól kezdve, hogy megérkezett a kutya, a gyerekek szempontjából átalakult egy plüskutyává, aki tényleg csak néha meg kell simogatni. Ha nagyon csúnyán nézek, akkor Emma lányom lehet, hogy elviszi egy utcakörre, de az nem megfelelő azért ennek a kutyának, mert ő az egy napi másfél-két óra az erdőben. Az a legjobb neki, ő ezért van, ő egy munkakutya.
Fontos Vitó személyiségéről is beszélni, mert ugye ezt is elfelejtik szerintem sokan, akik kutyatulajdonosok lesznek, hogy lehet, hogy mi gondoljuk, hogy majd mire lehet megtanítani, és mit fog tudni, és kutyaiskola, és nem tudom, de hát annak a kutyának van egy önálló személyisége. Tiédnek milyen van?
Annyi nevet adtunk neki a meglévőn kívül, ami sokkal jobban passzolt volna egyébként hozzá, mert ő egy nagyon okos, roppant sértődékeny. Bizonyos szempontból ugye a kutyánk nincs, ugye időérzéke nincsen, és azt mondják, hogy úgy nem is emlékszik, de hogy nem emlékszik. Ő mindenre emlékszik, amit ő nem szeretett, és esetleg megismétlődik. Nagyon akaratos, egy kicsit sznob, tehát ő eldönti, hogy majd ő kivel játszik. Jól szocializálható egyébként, és az első három napközis pofon után azt is megtanulta, hogy olvasson a jelekből. Tehát, hogy azért egyáltalán nem hülye kutya, nem erős az idegrendszere, nehezen viseli a stresszt, és egyébként utólag már én is kiokosodva tudom, hogy miért szedte föl ezeket a kerti kavicsokat, hogy mik voltak ezek a hirtelen olyan mozdulatai, meg olyan szituációkba való keveredése, amit minden stressz okoz, az ő magasabb energiaszintje és gyengébb idegrendszere, és akkor ebből egy ilyen tudományos képletet, egyenletet össze lehet tenni. Ő egy balfácán egyébként.
És nagyon szeretni való így a könyved alapján, és az előbb mondtad, hogy köveket fölszedni, de nem, hogy fölszedi, lenyeli. Nagyon sokat írsz az állatorvosról, a Dr. Ironról. Az ember azt szeretné, ha minden állatorvos ilyen lenne, biztos nem mindenki ilyen segítőkész.
Az biztos, hogy a Vito nem élne, hogyha ő nem lenne, és nem lenne olyan, aki még visszaviszi a kocsiba kicipelt kutyát, mert annyira bosszantja, hogy egyszerűen nem találta meg, hogy mitől volt rosszul, és inkább visszavitte még egy ultrahangra és még egy röntgenre a saját rendelőjébe este 9 órakor, amikor éppen Balatonról jött vissza a feleségével és 3 gyermekével, mert látta, hogy szenved, látta a rémületet az én arcomon, és ott vizsgálgatta még 9:30-ig, és egyszer csak megtalálta a problémát, mert ha nem találja meg, akkor a kutya az másnapra biztos, hogy elpusztul. És ez szerintem nem csak szakmaiság, hanem egy olyan emberség van benne az állatok irányában, és szerintem az én alaptermészetemből, a munkámból, a kutyából adódóan ez a hármas, szerintem ez alakíthatott ki egy teljesen baráti kapcsolatot, bár nyilván tök jó, hogy van ez a könyv, de azért sokkal jobb lett volna, hogyha ez nem tud ilyen szoros lenni, mert az azt jelenti, hogy szegénykém nem esik át ennyi problémán, ennyi műtéte már, mint a kutya, de ehhez egy nagy adag humor is kellett.
Gréti utószava, a kötet vége. Miért érezted, hogy kell egy szakember?
Egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy ha van egy könyv, amiben van sok vicces dolog, sok kedves történet, ami valós eseményeken alapul, és valós problémákon. És ezek a problémák nagyon sok helyen szerintem fellelhetőek egy családban, ahol bekerül egy kutya. Ugyanolyan sokan küzdenek azzal, hogy mondjuk nehezen tudják ráadni a pórázt, hogy nem sétál megfelelően az utcán, hogy fölszed mindent, hogy állandóan matricaként a fenekükben van, hogy nem úgy viselkedik, és biztos voltam abban, miután közben is mindig mondta, hogy hát igen, ez történt, de hogyha ezt csináltad volna, akkor nem ez történt volna. És azt gondoltam, hogy a nevetgélés, meg a szörnyűködés, meg a csodálkozás mellett és után, az nem árt, ha van valami oktató jellege, kicsit informatív jellege a könyv utolsó, mit tudom, 20-30 oldalának, ahol konkrétan igen, nem akarja pórázt, depresszióba esik, tisztelt gazda, ezt itt nem jól csinálta, ezt így lehetett volna jól csinálni, így szoktuk csinálni. És a szélsőséges esetekhez és szocializációs problémákhoz szerintem jól jön egyfajta tanácsadás, szerintem ezáltal többet ad a könyv. De hát abból a szempontból nem válogatott a kutya, hogy azért a Grétinél is dobott egyet, kettőt, hármat. Tehát egyrészt ő is megismerhette nekem köszönhetően dr. Áront, és valószínűleg soha az életében nem fogja elfelejteni, amikor egy fél napon keresztül őt kellett keresni, még 10-20 ember társaságában. Tehát, hogy azért, hogy szokták mondani, hogy beírta magát a Solymári Kutyaiskola történelmébe Vító, és igazából egyébként családtagként kezelik.
Somogyi Diával beszélgettünk könyvéről, amelynek címe Dolce Vito, Kutya nehéz gazdi élet, válogatott ballépések és nem hétköznapi szorongások nagy dózisban kutyásoknak és kutyátlanoknak egyaránt. A könyv a Kék Európa stúdió gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.